91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormányt kérdezik a képviselők, és az ellenzék kezdeményezésére politikai vitát tart a gyermekekről szóló nemzeti stratégiáról ma a parlament. Az ülés napi rendelőti felszólalásokkal kezdődik, majd másfél órán keresztül kérdések hangzanak el, amit az azonnali kérdések és válaszok órája követ. Az ellenzéki frakció kezdeményezésére vitanapot tartanak a 2007-2032-es évekre vonatkozó Legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia végrehajtásáról. Ennek célja a gyermekszegénység csökkentése, a gyermekek esélyeinek javítása. Tegnap összehívta a Védelmi Tanácsot az Izrael tért iráni légitámadások következményeinek értékelésére a miniszterelnök. Ennek ülése után Orbán Viktor arról számolt be, utasította a belügyminisztert és a terror elhárítást, hogy a magyar emberek biztonságát minden rendelkezésre álló eszközzel garantálják, majd azt is közölte, holnap Brüsszelbe utazik, hogy az európai vezetőkkel áttekintse a kialakult helyzetet. A kormányfő korábban az egész világra kiterjedő veszélynek nevezte az újabb közel-keleti háborút, ami szerinte Magyarország biztonságára is hatással van. Szijjártó Péter megerősítette, hogy Magyarország szolidáris Izraellel, egyúttal határozottan elítélte az országot ért támadást. Elmondta azt is, a térségben tartózkodó magyarok közül senki nem volt érintettje a támadásnak. A közel-keleti krízishelyzet nyomán Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Abdullah bin Zayed al-Nahyannal az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével egyeztetett még tegnap Szijjártó Péter. A Facebookon közé tett bejegyzésében azt írta, a beszélgetések alapján úgy látja, nem csak mi magyarok vagyunk érdekeltek abban, hogy meg lehessen előzni a közel-keleti konfliktus tovább terjedését. Ferenc pápa az iráni légicsapások után felszólított, elég a háborúból, a támadásokból, az erőszakból. A Szentatya a húsvéti időben szokásos déli Regina Czöli imádsághoz kapcsolódóan tegnap arról beszélt, senki sem fenyegetheti mások létét, inkább az összes nemzet álljon a béke oldalára, és segítse az izraelieket és a palesztinokat, hogy két államban egymás mellett biztonságban élhessenek. A magyar-német kapcsolatok erősítésére Németországba utazik a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a gazdasági és klímaügyi miniszter mellett a BMW, a Mercedes és az Audi felsővezetőivel is tárgyal. A megbeszélések központi eleme az autóipar jövője lesz, különös tekintettel a Magyarországon jelenlévő német autógyárakra és az elektromos járműgyártásra. Újabb pályázatot írnak ki a napelemeseknek, jelentette be az energiaügyi miniszter a Mandinernek adott interjúban. Lantos Csaba elmondta, még idén pályázatot írnak ki azok számára, akik a korábbi elszámolás mellett telepítettek napelemet, de kiestek a 10 éves szaldós időszakból. Hozzátette, az ebbe a körbe tartozóknak is lehetőségük lesz támogatással energiatárolót beszerezni, így ők is félre tudják tenni, hatékonyabban használhatják fel az általuk megtermelt áramot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte 7. védekezési szezonját, jelentette az MTS eljutatott közleményében a kamara. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart. Az ukrán-magyar határszakaszon 5478-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül 4225-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 36 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 22 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát, embercsempész ellen ezúttal nem indult eljárás. Horvátországban parlamenti választásokat tartanak szerdán, a horvátországi magyaroknak pedig alapvető politikai céljuk a megszerzett jogok megtartása, mondta az MT-nek nyilatkozva a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnöke. Jankovics Róbert harmadszor indul a kisebbségi parlamenti képviselői helyért. Kisebb földrengés volt tegnap Ausztriában, a magyar határhoz közeleső térségben. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint 17 óra 14 perckor 3,1-es erősségű földrengés volt Bécs-Újhely térségében. Hazánkból nem érkezett lakossági bejelentés. Végül az időjárásról. Hidegfront jön, északnyugat felől kezd beborulni, egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, olykor viharossá fokozódik a szél, de a csúcshőmérséklet ma még 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Pintér Béla énekest, akit talán be se kell mutatnom a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen dalait nagyon sokszor játsszuk a rádió hullámhosszain. Sokat halljuk Önt énekelni, beszélni azonban már kevesebbet, de most arról is kérdezem, hogy Miskolcon találkoztunk, milyen apropóból, hamarosan egy koncert kezdődik?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, itt ülünk Miskolcon. Nem sokára kezdődik egy koncertünk itt ma délelőtt. Hát az a szépsége megvan ennek a mai koncertnek is, mint általában a koncertjeimnek, hogy nagyon keveset tudok az előkészületekről, sokfelé megyünk, sokféle közösségben, sokféle felekezetben, sőt, nem vallásos vagy nem keresztény közegben is. Fellépünk, szolgálunk, meghívnak bennünket, és minden egyes alkalom valamiféle új, nem nincs két-egy forma. Úgyhogy ezt a mait is nagy izgalommal várom, nagyon sok függ az összetételtől, nem tudom mennyi fiatal, idősebb, keresztény hátterű, világi hátterű ember lesz, úgyhogy hát ilyen szinten is mindenképpen az ember újra megerősödik abban, hogy az Istenre van bízva.
Annak idején, évekkel ezelőtt hogyan indult az ön kapcsolata a zenével? Mindig is érdekelte és foglalkoztatta a zene?
A zenét az életemben egyfajta hordozóanyagnak tekintem. Az üzenet továbbításának egy nagyszerű módja. Ebből adódik, hogy nem is a zenével indult kapcsolatom ennek az egésznek az eredője és a gyökere, hanem az Istennel való kapcsolatom is. De csak egy hozadéka, hogy és én mellette még énekelek is, tehát van egy ilyen felhangja ennek, de van egy ilyen mondás is, hogy minden a szívben dől el, de a Bibliában bölcsebb is azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, abból indul ki minden élet, és az én életem is, és az életemnek minden vetülete.
Valóban köszönöm szépen, hogy megemlítettem, így a helyes, a jó Isten szeretete sokkal hamarabb kialakul az életünkben, mint a zenével való kapcsolat, akkor nem is kérdéses, ön egy vallásos családban nőtt fel.
Igen, keresztény háttér abszolút. Így szoktuk mondani, ezer ízig lennek nagyszüleim, dédszüleim, mindannyian Istenben hívő emberek. Szüleim mai napig is nagyszüleim, dédszüleim voltak, és hát van egy ilyen örökség. Éppen idefelé jövet beszélgettünk a feleségemmel, hogy milyen csodálatos az, hogy az Isten azt ígérte, hogy ezer íziglen irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, és hogy van egy személyes életünk, és annak jó vagy kevésbé jó vetületei, néha jól csináljuk a dolgot, máskor elrontjuk. De van egy áldásunk, amit hoztunk magunkkal, és talán nem is tudjuk, hogy mennyi mindenbe beleszól, mennyi mindent fémjelez. Az, hogy nekem a nagyapám templomba járó, a dédapám Isten hívő ember volt, és hiszünk abban, hogy ez kihat a mi életünkre, és mindaz, amit ma áldásként élhetünk, ez az ő munkájuknak és szívüknek az eredményei.
Adott volt tehát egy jó indulás, a jó Istenbe vetett hit, mindemellett a zene iránti érdeklődés és szeretet. Hogyan találkozott a kettő, és mikor találkozott a kettő?
Egészen kicsi korban. Ritka az Isten dolgaival kapcsolatban az, hogy valamit nagyon datálni lehetne. Tehát egyszerűen folyamatok vannak, amelyek működnek az életben, és egészen kicsi korban már nagyon nagy vonzalmat éreztem a zene iránt. Én már dalokat írtam, de akkor még nem tudtam, hogy ez az. Én csak elvonultam, és akkor úgy éreztem, a magam szórakoztatására adott egy lelki békét, egy nyugalmat, és akkor jöttek a dallamok, és de jó, gondoltam, mindenki így él. Aztán, hogy rájöttem, hogy nem, ez egy fehér hollós dolog, mert igazából kevesen gyakorolják ezt, vagy élik így az életüket, és akkor elkezdett tudatosulni ugye ez a dolog, aztán zeneiskola, zeneművészeti, minden, ami emberileg is kell ahhoz, hogy a zenében azért valami az ember haladjon, de megmaradt az alap, hogy volt egy isteni szál, volt egy isteni indítatás, és hát mondom, kicsikor óta, aztán valamikor 16-18 éves korom között kezdett el konkretizálódni maga ez az irány, és akkor 20 éves korom körül megírtam az első dalomat, és onnan már nem volt megállás.
Mi volt ez az első dal?
Az első dalomat nem volt sok pénzem, és egy repet fatőkés zongorát vásároltam. Repet fatőkés zongoráról tudni kell, hogy az nem hangolható, ugye? Mert hát ahogy húzzuk a húrokat, hiszen ahol zongora is egy húros hangszer, hát ugye nyílik a repedés, és hát marad hamis. Na és akkor megvettem 2000 forintért ezt a hangszert, és annyira lelkes voltam, ezen megírtam az első dalomat, ez sehol nem jelent meg, én tudom, mi volt ez. Dicsőségét zengi a nagy tenger, kezdődött a dal. Az Isten dicsőségéről szólt, élete első dala, és hát azóta már túl vagyok a 300-an. Ez csak statisztika, nem lényeg, de az Isten jóságát hirdeti ez is.
Minden dal a kivétel nélkül, a dalaiban erre törekszik, az Isten jóságát hirdetni.
Minden dalom kivétel nélkül. Van pár, ami például egyszer nőnapra kaptam egy felkérés, és női táska címmel írtam egy dalt, vagy óvodás ballagót, amelyek nem feltétlenül az evangéliumot hirdetik, de megnyitják a kaput az evangélium felé. Nagyon sok például óvónővel beszélgetünk, hogy jött visszajelzés, hogy ő nem ismerte a munkásságunkat, ez semmi gond nincsen, viszont eljutott az óvodájába az óvis ballagó, és aztán rákeresett a YouTube-on, ugye, meg hát egyéb fórumokon a többi dalra, és akkor rögtön hallott Jézusról. Szóval, ha van is olyan dalom, amely esetleg nem feltétlenül egy az egybe az evangélium, egy jó belépőnek, egy jó ajtónak tekintem arra, hogy emberek érdeklődését felkeltse, úgyhogy és mint ilyen, az gondolom hasznos.
Köszönöm szépen, hogy megemlítette az óvodásokat, mert valóban nagyon sok dalát a csemetékkel együtt énekli. Pintér Béla és a csemeték, és olyan jól meg tudja szólaltatni a gyerekek szívében és lelkében is a jó Isten iránt való szeretetet, amilyen lelkesedéssel ők énekelnek, azok valóban átjönnek az ön dalain.
Igen, hát én is csak csodálkozom. Épp tegnap volt Győrött egy koncertünk is, hát 60-80 gyerek kijött, és hát nem tudtam meghatódás nélkül hallgatni, nézni őket, és énekelték azok. Ki tanította velük, hogy honnan van? Azt az ember ráébredt, hogy hát 30 év a pályán, az azért, és akkor talán eljutott a gyerekekhez. Igen, hát ezt éljük. Van a felnőtteknek szóló dalunk, időseknek, de a sok-sok dalunk a gyerekeknek szól.
Egy koncertet hogyan épít fel? Gondolom függ a nézőközönségtől.
Abszolút, minden esetben függ a nézők összetételétől, ahogy az elején is utaltam rá, ma sem tudom, hogy milyen repertoárra jövök, van 300 dalom, és van egy feleségem, aki tudja elejétől végéig az összeset, és ő van itt, és ma ilyen zenei alapos, talán 100 zongorás, nem tudom, mivel készültek itt a technikusok, felállásban érkeztünk, és hát ott szembe állok a közönsége, jó estét kívánok, vagy mai napon hát jó reggelt, vagy kellemes napot kívánok, aztán ott találkozok először azzal, hogy kikkel is állok szembe, és hát azt gondolom, nem lehet tőlünk keresztényként erre hivatkozni, figyelek az isteni vezetésre. Nem konzerváltam így semmit, hogy ma ezt a 10 dalt vagy 15-öt fogom énekelni, hanem meglátom, hogy mi az igény a szónak a nemes értelmében, hiszen hiszek abban, nem kiszolgálunk, és nem szolgáltatunk, hanem szolgálunk az Isten örömüzenetével, és hát akkor utána én is csak egy leszek azok közül, akik éhezik és szomjazzák mindazt, amit Isten készít ezen a mai délelőtten.
Beszéljünk a zenékről. Bár nem kell róluk beszélni, hiszen magukért beszélnek, a dallam és a szöveg mindent elárul. De lehet tudni egyik-másik dalnak a megszületésének okát, hogyan születtek idézőjelben a nagy slágerek, amelyek úgy összefonódnak az ön nevével.
Hát megtisztelő nagy slágereként említeni őket.
Már csak azért mondom, hiszen igen, keresztény lelkekben nagy slágerek, hiszen a keresztény emberek és a Szent István Rádió kedves hallgatóim szinte majdnem minden kívánságműsorban kérnek Pintér Béla dalokat. Erre utaltam.
Igen, értem, és igazán megtisztelő és hálás vagyok, és köszönöm, ez sokat jelent szerzőként is, azt gondolom. Sok dal fogantatásának a körülményei már előttem sem világosak, az idő fájtot borított rá, hogy ja, mi is történt akkor, de az elmondható nagy általánosságban, hogy az életemből merítem a dalaimhoz az ihletet, és igazából valamennyi az életem szűrőjén át, tehát valahol egy kicsit rólam, belőlem is értelemszerűen a szerző azért csak beleteszi a dolgait, rólam és belőlem is szól, akár egy homokba írva, vagy egy, és akkor az nem is slágernek született, vagy nem volt, na akkor majd ezt én eléneklem, például a homokba írva dalt, azt én teljes egészében magamnak írtam, és emlékszem, ott ültem a zongorán fölött, és hullott a könnyem a billentyűre, nagyon megható volt, az ember ott van a nyavajájával, az elveszett állapotában, és akkor kiírja magából, ugye, és akkor írja a dalt, és aztán rájöttem, mikor ez megszületett, és a CD-re tettük, hogy ez nagyon sok emberben talál visszhangot, és nagyon sok emberben visszhangzik a megbocsájtás üzenete, a terhek lerakásának a szükségessége, és hát így teljesedhetett ki ez a dal például.
Minden dalnál a zenéjét és a szövegét is ön írja?
Minden dalomat én szerzem, szövegét és zenéjét is. Ezen kívül vannak a fordított dalaink, amelyek hát külföldi előadók. Dalai is, ott csak a magyar szöveg az enyém értelemszerűen.
Például mondjuk a Te erőt adsz?
Például a Te erőt adsz, azt nem én fordítottam, azt csak átvettük valakitől, már nem is tudom, hogy ki a magyar szöveg szerzője, de például az Én Istenem. Az Én Istenem című gyerekdal az nem saját szerzemény, hanem az egy amerikai gyerekdalnak a magyar verziója.
De örülök, hogy megemlítette, nekem az az egyik kedvencem. Csodálatos az a dal. Olyan jó hallgatni, olyan jó énekelni, és valóban olyan fülbemászó, szívet és lelket megérintő dallama is szövege van.
Igen, ez engem is megérintett, ezért is mondta, hát ennek magyarul el kell hangozni, és akkor próbáltunk rá egy magyar szöveget, és hát betalált, és hát sokfelé. Főleg gyerekkoncertek nem hangozhatnak el, hogy a gyerekek ne skandálnák, hogy az Én Istenemet mindenképpen. És nagyon örülök keresztényként is, hát persze az ember, ott vannak egy templomban, ott van 100 gyerek mondjuk, és mondtam egy számot, általában ott van 100 gyerek, és akkor ők éneklik, hogy az Én Istenem olyan erős és hatalmas, és semmi nincs, ami neki lehetetlen lenne. Hát az ember azt mondja, hogy kellett több, nem kell. Ez a lényeg, ezért csinálom.
Akkor most javaslom, hogy a folytatásban hallgassuk meg ezt a dalt. Az Én Istenem címmel Pintér Béla dala szól itt a Szent István Rádióban.
Az Én Istenem erős, hatalmas, Isten, mint olyan. az eget, a földet, a tengereket. Özönvízben a világ elmerült, de Noé és családja megmenekült. Népít vezette a tengeren át, és Dáviddal nem bírt a nagy Góliát. Ezek a csodák. Szánk, áldott és gyógyított, amerre járt. Itt élt közöttünk és velünk lakott, bűneinkért büntetést ő kapott. Feltámadt értünk húsvét reggelén, felment a mennybe, onnan visszatért. Szellem, egy, meg egy, az egy. Ő az Atya, ő a Fiú, Szent Szellem.
Telnek most a mindennapjai, mit lehet erről tudnunk, milyen dalokon dolgozik éppen?
Minden évben évelején van egy kis leállás, kis pihenés. Na, a pihenést úgy értem, hogy nem mozgunk annyira, sok felé nem megyünk, de stúdiómunkák zajlanak, dalokat írok, tehát otthon én dolgozom. Ez történt most is, írom sorba a dalokat, a héten éppen felénekelni voltam, éppen Miskolcon, egy itteni stúdióban, egy itteni barátomnak a stúdiójában. És hát most ilyen úgynevezett single dalokat, tehát ez ilyen önálló egy dal, tehát nem egy album, vagy egy album részeként megjelenő dal, csak ilyen egy-egy ének, ami most éppen dolgozom, egy esküvői dal.
Ez is felkérésre?
Ez is felkérésre, hogy ne, igen. Pont beszélgettük otthon, hogy lehet, hogy kellene belőle egy albumot csinálni, mert hát a 30 év alatt legalább 20 esküvői dalt írtam már. És hát nincs is ilyen az egyházban, hogy ilyen esküvői dalok, hát külön ilyen nincs, úgyhogy most éppen ezen gondolkodunk, hogy talán lemezre tesszük ezeket a dalokat, hát a sokak számára áldás lehet, és tudják hasznosítani majd a különböző rendezvényeiken.
Tehát akkor érkeznek önhöz felkérések, és olyan dalokat is szerez, amelyeket megrendelésre kell elkészíteni, ha fogalmazhatok így.
Igen, ez főleg is leginkább az esküvői dalokra értendő. Többen próbálkoznak egyéb dolgokkal is, de nem, az nem az én világom, vagy nem az én utam, tehát ez így nem. Ifjú pároknak, akiket ismerünk, családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, számukra születnek ilyen dalok. Egyébként pedig hát minden az Isten ihletettsége múlik.
Olyan sok dalt szerzett ön, erre utalt is. Van-e kedvence a sok-sok szerzeménye is dala közül, amely különösen közel áll valami miatt a szívéhez? Van ilyen?
Nehéz ez, mert mind az én családom,
mind a saját gyermeke.
Ez tényleg, egyébként van egy ilyen pici érzés és az embernek. Ezt leginkább akkor érzem, amikor kiadásra kerül, és mindaz, ami addig csak intim módon, csak én és a zongora és az Isten hármasában egy stúdióban volt, az most kimegy, és hirtelen ezrek fogják hallgatni, és az ember el kell, hogy engedje. Nincs így egyébként kedvencem. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy sokszor az saját dalaim is hatnak rám. Tehát, hogy hát ez nekem is szól, ez engem is megérint. Nekem ez az egyik legnagyobb bizonyíték annak, hogy az Isten ihletettség ott van benne, hogy az Isten használja az én életemre, a személyes dolgaimban is, még a saját magam által papírra vetett mondatokat, vagy hangjegyeket is. éppen élethelyzettől függő az, hogy éppen melyik. Ha az ember úgy van, kicsit összeszedettebb és jobban mennek a dolgok, akkor szeret örülni, és az Én Istenemtől kezdve az összes dalt énekli. És hát vannak nehezebb pillanatok, akkor pedig előkerül a Ki vagyok én, akár egy homokba írva, inkább ezek a... Általában inkább a líraibb dalok, én lírai alkat vagyok.
A beszélgetésre készülve megemlítettem önnek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóinak több kedvenc Pintér Béla dala is van, például a Szeretet nem fogy el sosem, vagy a Jézus te vagy minden álmom című dalai azok, amelyek, hát ha mondhatom úgy, hogy azt mondtuk, hogy slágerek, igen, akkor most kérem engedje meg nekem, hogy ezt a fogalmat használjam, igazi slágerek, nagyon szeretik őket az emberek.
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ez így terjedhet, a sláger maga kifejezés, vagy maga ez az irány is egy jó eszköz lehet. A sláger azt jelenti, hogy sok populáris sok felé eljut. Hát mi más a célunk az evangéliummal? Legyen populáris, jusson el sok felé, legyen olyan a nyelvezete, ami könnyen emészthető. Ha egy slágernek hívják annak, az üzenet az ott marad, és ott van benne, és örökvényű. Nem maga a dal, hanem az az üzenet, amit képvisel. Hát mondjuk egy Szeretet nem fogy el, hát az egy 25 éves dal, lassan negyed évszázados. A középső gyermekünkkel egyidős, 99-es, pontosan most 25 éves, igen. És ma is ugyanaz, nagyon aktuális. Miért? Mert az isteni szeretet ma is éppen úgy része az életünknek, része kíván lenni az életünknek, úgyhogy talán ma is pont énekelni fogom.
Zongorával együtt szerzi mindig a dalait? Tehát a zongora az ön hangszere?
Igen, én billentyű. Köszönöm, igen. Érdekes ez, mert emberileg én a konzervatóriumban jártam, és zongorában megbuktam, de nem tartottak alkalmasokat, de ma, mai napig azon írok. Tehát ez csak bátorítás, mint azoknak, akiknek van egy fajta emberi véleményük, vagy esetleg akár pecsétes papírjuk arról, hogy mit nem lehet csinálniuk az életben. Az Istennek van egy másik papírja, és azt gondolom, hogy ez sokszor felül tudja élni mindazt, amit emberileg kapunk.
És koncertezik is, koncertkörúton vesz most éppen részt, hiszen ma Miskolcon, de ma még lesz egy másik koncertje, és a jövő hét folyamán is, majdnem szinte minden nap, koncertek sora.
Igen, említettem az előbb, hogy az évelején van egy ilyen leállás, de ennek most pont vége. Ugye van, tehát így most virágvasárnappal, a tegnapi nappal, tegnap előttivel elindult a folyamat, ma éppen kettő is van, hálát adunk érte az Istennek, és hát jövünk, megyünk, és tesszük a dolgunkat, hirdetjük az evangéliumot.
Egy kérdés erejéig beszéljünk arról, hogy családos emberrel ülök szemben. Van egy kedves felesége, akit már meg is említett a riportban, és négy gyermeke. Gondolom, hogy a zene az önök családjában az mindennapos jelenlévő.
Igen, hát hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem, ugye? Amikor 0-24-ben is az apa alkot, és akkor jön az ihlet, megyünk vásárolni, egyszer csak eltűnünk, és akkor a feleségem már nem is keres, tudja, hogy most volt. Nálam a telefon, már diktálom is föl magamnak, hogy milyen gondolatokat kell a következő dalban megfogalmazni. Így élünk, és hát ihletet adtak a gyerekeim az elmúlt 30 évben, a legnagyobb lányom már 30 éves, és most pedig hát az unokáink, három unokánk van, és hát pont tegnap Győrben volt egy koncertünk, és a középső unokánk először volt papis koncerten, és készült is egy fotó, és hát én ma reggel persze, hogy ezen sírtam végig a reggelemet, ott éneklek, és a Merse nevű unokám pedig ott áll és néz, és hát újabb 20 évre nekem megvan az ihletem emberi szinten, hogy tervezem is egy újabb gyereklemez kiadását.
Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi a szépsége az ön hivatásának, a dalszerzésnek, akár saját maga számára is, akár természetesen az Isten hívei számára.
Nagyon köszönöm a kérdést, hogy egy szépséggel jelzőt tetszett használni, mert az Isten szépsége ennek az egésznek a szépsége. Hiszek az Isten arcának a szépségében, amit szemlélhetünk, ahogy az írás mondja, fedetlen arca a Jézus miatt, és ennek a szabadságnak a megélésére hívom én fel az embereket, hogy Isten nem távol van, Isten közel van. Jézus úgy fogalmaz, hogy nem itt van, vagy ott van, bennetek van az Isten országa, és amikor erre rádöbben az ember, akkor kivirul az élet, másképp látjuk a dolgokat. Ez ennek az egésznek a szépsége. Igen, én ezért csinálom.
Köszönöm szépen a beszélgetést Pintér Béla énekesnek. Örülök, hogy találkoztunk, és hallhattuk a hangját, beszéd hangját is a Szent István Rádió hullámhosszain. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót, sok áldást kívánok én is önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
Beszélgetésünket stílusosan fejezzük be egy Pintér Béla dallal. Melyik dalra is esett a választása?
Legyen talán akkor a Ki vagyok én igazán címe. A Biblia azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés. Ennek az új teremtésnek a felfedezéséről szól. Az élet egyik legnagyobb kérdése, ki vagyok, miért szült az anyu erre a földre, mi itt a dolgom, mi is ez az egész? És erre a Biblia ad választ, Jézusban vagyok, aki vagyok, erről szól a dal is.
Az vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, nézi, hogy hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis srác ragyog, épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok, boldogan táncolok, nevetek, elhiszem azt, hogy én lehetek. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán bőrén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem még Isten alapú az űr. Keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen, őt nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat. Hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán bőrén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak. Végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Monopoli egyedül városának tutajos madonnája, aki tető alá vonta az egyházat. Vértesajai László lelkiségi és művészettörténeti írása a 900 évvel ezelőtt Itáliába érkezett keleti ortodox ikon történetéről. A bibliai hitvilágában nem ritkák az álmok, amelyek gyakorta az Isten gondviselésszerű szándékát közvetítik. A Jákob fia József nem csak álomlátó, hanem álomfejtő, és kései névrokona, az Úr Jézus nevelőatya, Szent József maga is háromszor kap intést álmában, hogy mentse az Isten anyját és az Isten fiát. Konstantin császár döntő csatája előtt a keresztelőt kapja álmában, győzelme zálogául. A római Santa Maria Maggiore bazilika elődje egy patricius és Tiberius pápa álma nyomán lett a havas boldogasszony temploma. A tutajos Madonna hihetetlen történetében is álom lesz az isteni angyali közvetítés módja. Így adódott, időben nem is sokkal, ami Szent László királyunk országlása után, hogy a dél-itáliai Monopoli városában, az Adriai tengerparton, valahol Bari és Brindisi között, egészen pontosan 1117. december 16-án éjjel, Mercurio, a város székes egyházának idős és kiérdemesű sekrestése álmot látott. Abban pedig városa védett parti kikötő öblét pillantotta meg, ahol csendesen ringatózott egy óriási fal rakomány, amelynek tetején, gondosan rögzítve, egy trónust látott rajta egy ikonnal. Az ikon az Isten anyját ábrázolta, aki jobbjával az ölében tartó gyermekre mutat. Az álom azt sürgette, hogy szóljon a város püspökének, és kérje, hogy siessen a kikötőbe, mert imája meghallgatásra talált. Ám a püspök azonnal kitessékelte a néhai sekrestését, aki azonban újból, majd harmadjára is visszatért. Romuald püspök végre a harmadik kopogtatása megérezte a rendkívüli jelben az Isten ujját, és immár a szokatlan módon az éjszaka megkonduló harangszóra is a kikötőbe sietett, és ott rátalált az álom jelezte valóságra. Csónakba szállt. A már munkába induló halászok segítettek is neki, de a fura tutaj meghátrált a püspöki bárka elől, és mindahányszor próbálta, mindig kifordult az a nyílt tenger felé. Csak harmadik nekievezése sikerült megközelíteni azt, és végre segítséggel a tutajra léphetett, hogy kellő keletés tisztelettel magasztos tömjén fisbe vonja a csodás vendéget. Először az ikon szabadították fel kötelékeiből, és vitték szárazra, majd csak utána vette számba Romuald püspök a megtörtént dolgot. A tutajos gazdája, mondhatni a kormányosa, maga a szűzanya hozta a város kikötőjébe azt, amiért a püspök és az egyedül város népe már régóta és olyannyira imádkozott. Rönk fákat a frissen készült románkori bazilika gerendás tetőszékének építéséhez. Mert kemény köve, még mármánya is akadt a szép és termékeny puliának, amit a rómaiak apuliának hívtak, de annak döntően sík vagy lankás felszínén fa, építkezése alkalmas fa nem járta. Jól lehet, az egész tartomány tele volt, és van most is dús olajfával. Ám jól tudjuk, hogy a göcsöltös olajfából még egy kétméteres deszkát sem lehet kivenni, nem hogy egy új székesegyház fatetőzetét megépíteni, amihez 20 méteres és ölvastag gerendák kellenek. Most pedig 33 darab óriási cédrus rönkfa érkezett, amiből a püspök végre, az Isten anya iránti hálás tisztelet jegyében megépítette a fedélszéket, az ikon pedig hálából is nagy tisztelettel az oltár fölé helyezte. Az ikont a helyi lakosok egy spanyol közvetítésű arab szóval jelölték, s mert az Al-Madia rönk fakötegét jelent, pontosabban tutajt jelent, így lett és maradt máig az ikon neve La Madonna della Maria. A tutajos Madonna azóta is a város és az egyházmegye védőszentje, akinek közbenjárásán az időközben eltelt 900 évben számtalan csodát tulajdonítanak. Noha ennek a legendának korabeli írott hagyománya nem maradt fenn, de az utókor és a közvetett tárgybizonyítékok mind-mind a történet valódiságát támogatják. A székesegyház ma búcsújáró hely és zarándok templom, így a híve a katedrálisba lépve az első jobboldali kápolnában szinte azonnal belebotlanak az eredeti gerendákba. Az 1700-as évek első felére az eredeti romuálféle románkori templom oly erősen megrongálódott, hogy már megmenteni nem tudták. Építettek helyett egy gyönyörű új barokk székes egyházat, a Madia hozta csodás gerendákat pedig átmentették az újba. Sőt, 5-6 darab több méteres szálfát belőlük egy külön kápolnában helyeztek el, mint egy erekjeként. Monopoli mai identitását eképpen a tutajos Madonna adja, akit a lakói nagyon-nagyon szeretnek és tisztelnek. Ennek magam is tanulja lehettem, amikor idén január közepén ellátogattam ide, és hamar megtaláltam az Istenháza szívét, a Madia kegyképet, amit az új barokk templomban az oltár mögött és föléje épített emeleti kápolnában helyeztek el. Kettős márvány lépcsőn lehet feljutni balról-jobbról a kegykép elé, és amint ott a rózsafizért imádkoztam, láttam, hogy turisták mellett főként helybéliek jöttek az izanya elé, félreismerhetetlen családias otthonossággal. Letérdelve egy-két Ave Máriát imádkoztak, majd kicsit bocsánatot is kérve mentek tovább a dolgukra. A kikötőben is jártam, ahol minden év december 15-éről 16-ára virradó éjjel megelevenítik az eseményt. Rendes farönkökből készült tutajjal, amelyre elhelyezi a katedrálisból hozott eredeti madiaikont, és előadják annak háromszori meghátrálását a püspök egykori hitetlenségének intő példájaként, még végül annak mai utóda a fedélzetre lép, és megtöményezi a kegyképet, majd partra eveznek vele, hogy aztán diadalmenetben vigyék a székesegyházba. Mindez éjszaka, december közepén, ha esik, ha fúj. Egyetlen nap azonban nem volt elég a szizonya köszöntésére a helybélieknek, így aztán az egyedül város lakói végül augusztus egész hónapját a Madiának szentelték. Július 31-én késő este a székesegyház előtti téren rózsafüzért imádkoznak, majd éjfélkor feltárulnak a templom kapui, és kezdetét veszi a Máriás hónap. Ferragosztó tájt a hónap közepén minden összesűrűsödik, és a nagyboldogasszon előtti napokban egymást érik az ünnepi események a székesegyházban és a városban is. A kikötőben esténként rezes banda játszik, éjszakánként pedig tűzijáték fényei lobbannak fel. Ilyenkor a külföldre szakadt monopóliaiak jó része hazatér, és főként számukra ismétlik meg augusztus 15-én éjjel, immár langyos éjszakai levegőben, a szűzanya partra szállását, melyet a helybéliek csak így hívnak, Sendela Madonna, leszáll a szűzanya. Az eredeti esemény és az egykor tevékeny halászok közreműködésének emlékére a város halászai. Amikor a kikötőben fellobbannak a fények, és mintegy leleplezik a Madiát, a tengerbe vetik magukat, és a tutajhoz úszva megragadják annak köteleit, és ők vontatják az uszályt a püspöki bárka elé. A város fiataljai ma épp részt vesznek az ünnepi események szervezésében és rendezésében, méghozzá önkéntes munka keretében, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A Madonna egybefonja és egyben is tartja az ő monopoli egyedülvárosát. A lakók méltán büszkék a 2500 éves görög nevükre. Akkor ugyanis, majdnem Homérosz korában, és amikor Rómát a hét halmon éppen csak megalapították, az ide északra fekvő szomszédos ősi görög Gnatia tengerparti virágló városát elpusztították, és annak lakói ide, kicsit délebre menekültek egy védettebb öböl partjaihoz. Mint hogy akkor tájt ez maradt az egyetlen lakott város Bari és Brindisi között, az apuliai Adria parton, mondták magukra ők, hogy mi egyedüli város vagyunk, ahogy a monopoli, a görög monosz és poli szavakból összerúgt szó is mutatja. Persze a legfontosabbról még nem is szóltam, ez pedig a kegykép. Ikonográfiai stílusát tekintve az ikon a Hodege Tria, vagy Hodigi Tria típusú istenanyát ábrázolja, aki kezével a fiára mutat, és ezzel a gesztusával mintegy megvallja és jelzi gyermeke Isten mivoltát. Az újszövetségi szentírásban, a kánai mennyegzőr történetében szó János evangélista Jézus anyja öntudatos kijelentéséről, aki a szolgákhoz e szavakkal fordul, tegyétek, amit mond. Ez a páratlan öntudat nyilván abból a tapasztalatból származik, hogy anya és fia együtt éltek vélhetőleg Jézus nyilvános fellépéséig 30 éven keresztül. Ki ismerhette olyan nagy mélységig az urat, mint az édesanyja, hiszen egészen egyedüli módon kettejük közé ismeret homályosító bűn nem léphetett. Az ikonfestő Szent Lukásnak tulajdonított Mária ős ikon kopt közvetítése érkezett Bizáncba az 5. században, ahol néhány típusában hamarosan kánoni formát nyert, melyek csak nagyon lassan változtak meg az idők során. A 12. század elején, amikor a Madonna della Madia ikon monopolíba érkezett Keletről, már régóta stabilizálódott ez a félalakos istenszülő ábrázolás, és noha szigorú kánoni szabályok kötötték a lényegi vonásaiban, mégis az ikonfestők a konkrét kép megteremtésekor belevihették egyéni lelkiségüket és a helyi sajátosságokat is. Nem ismerjük a monopoli Madia ikon konkrét eredetét, de egyértelműen következtethetünk a megrendelő magas pozíciójára és a művész kiváló sajátosságaira. Olvassuk hát a képet, éppen a legközepéből kiindulva, mert éppen ott találjuk az anyja ölében ülő gyermek jobb kezét. Ez a kéz áldást oszt, ujjai mozdulatával feltárva a kettős természetű Krisztus Jézus és a Szent Háromság Isten valóságát. Érdekes módon ujjai még a Jézus név görög formájának kezdőbetűit is mintázzák. Az útmutató Isten anyja jobbja nem is csak a fiára mutat, hanem a fia kezére, amelyből minden áldás és élet fakad. Az Isten gyermek kora ellenére egy felnőttnek a ruháját viseli, de minthogy aranyjal átszütt a tunikája, már annál is többre utal. Királyi viselet ez, a dicsőség királyi ruhája, amit a sok helyütt felragyogó napkorongok sugarai hálóznak be. Nem csak aranysárgán fénylik ez a ruha, hanem maga a fény, ahogy ő mondja, én vagyok a világ világossága. Balja szalaggal gondosan átkötött írástekercsét tart, amely egyszerre jelzi, hogy ő a logosz, Isten szava, és egyúttal a kinyilatkoztató szavak összessége, a szentírás. A gyermek egyenes tartással ül anyja karján, öntudattal felemelt feje előre tekint, mint egy saját sorsát látja maga előtt. Mária nem a gyermekére néz, hanem szívében forgatva a fiáról szóló jeleket, eltöpreng azok értelmén. Noha ránk tekint, ám valójában mintegy bennünket is bevon benső töprengésébe. A kép szemlélői mi. Így kerülünk tekinteteik keresztüzébe, hogy részesei lehessünk annak a csodálatos kapcsolatnak, amely kettejüket összeköti. Ebben áll az önmagában eseménytelen ikonnak a szerepe, mert belevon az anya és a fia szeretetébe, abba mélységes áramlásba, amely csendesen árad és tölti be békességgel a szemlélődő lelket. A dicsőség napfényzette ruhájába öltözött királyi fenség egy finom gesztussal elárulja az arca jelezte eltökéltség útját, amely szenvedésen halad keresztül. Egyik lábát átveti a másikon, és azok egymás keresztezése éppen a megváltás kereszt titkára utalnak. Isteni tetszés szerint kellett, hogy ő szenvedéssel váltson meg minket. Messze több így az igon üzenete, mint anya és gyermek egyszerű meghitt kapcsolata. A tutajos Madonna ikonján sajátos módon megjelenik az egyház is, két képviselőjén keresztül, amelyet valószínűleg utólag festettek rá. A kép alján ugyanis balról és jobbról is feltűnik egy-egy alak. Mária jobbja mellett egy piros ruhás férfi térdel, kezében hosszú égő gyertyát tart. Ennek párja, Mária bal keze alatt, a gyermek lábához buruló kapucnis bazilita szerzetes. Földig lehajlása az egyedül Istennek kiáró imádó tisztelet jele, amint imára tett kezeivel és arcával a gyermek sarkához bújik, mint a jóvá tenni annak a bűnét, aki sarkát emelte ellene. Valóban Bizáncban az 5. századtól fogva működött a Hodigoly nevi monostor, ahol az említett kopt közvetítésű ősi jeruzsálemi Mária ikont őrizték, és ami archetípusa, őstípusa lett a későbbi Mária kegyképeknek. Éppen a Komnénosz császárok korában, vagyis a 11-12. Században született egy fordulat a Mária ábrázolásban, amikor az eddig frontálisan szemben ábrázolt istenanyát és gyermeket fél profilból kezdték megfesteni, miként éppen a tutajos Madonna esetében is. Az említett bazilita szerzetesek monostora mellett működött ez időtájt a Hodegitria testvéri közösség, latin szóval konfraternitás, amelynek tagjai az útmutató istenanya kegyképének méltó és helyes tiszteletét ápolták. Egy 12. századi kódex miniatúrája az úgynevezett Hamilton Zsoltáros könyvben bemutatja a közösség szolgálatát, amint egy baldakin oltárépítmény alatt, égő mécsesek mellett, piros szolgálati ruhába öltözött közösségi tagok leborulva tisztelik a liturgikus állványra helyezett ikont. 1769. január 15-én nagy tisztesség érte a Mária ikont, minthogy Rómában a Szent Péter Bazilika káptalanja, vagyis kanonoki testülete, 13. Kelemen pápa jóváhagyásával kanonizálta a kegyképet, vagyis az anyának és a gyermekének arany koronát küldött, amelyet máig a monopoli székesegyház kincstárában őriznek. Akkor tájt született az ima, amelyet a Madonna leszállásakor a püspök imádkozza a kegykép előtt. Ima a tutajos Madonnához. Mennyire szép és kedves, ó Mária! Itt a kegyképed előtt, amit angyalai szolgálata révén küldtél nekünk, megemlékezni anyai szeretetedről és fogyhatatlan irgalmadról. Ó, legáhítatosabb szűz! Az én lelkem, mint nyögdécselő gerlice trónusod lábához telepedik, és teljes bizalommal az édesanyai szívedbe helyezi vágyakozásait és félelmeit, szükségeit és élő reményeit. Szabadíts meg, ó Mária, minden szorongástól, minden beszedelemtől, és mentsd meg azt a lelket, amely azzal büszkekedik és abban bizakodik, hogy gyermekeid közé tartozik. És ne csak engem, hanem gondosan virrasztva nép fölött, amely a tiéd, mentsd meg az itt jelenlévő és távoli gyermekeidet is. Mondd a te Jézusodnak, hogy neveinket írja be az ő életkönyvébe, és kérlelünk, mondd meg neki, amiként egyszer ő mondta az örök atyának, hogy senki sem vész el a rábízott gyermekek közül. A legfőbb küzdelem óráján add, ó Mária, hogy izzó szeretettel, ajkunkon Jézus nevével és a te szentséges neveddel diadalmasan dicsérjünk téged, és adjunk hálát néked a paradicsom dicsőségében. Amen. Monopoli egyedül városának tutajos Madonnája, aki teti alá vont az egyházat címmel, Vértesajai László írását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás készítője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben. Örök anyád, ismerlek már. Örök az élet, és örök anyád, nekem nem kell már. Rajtad kívül nem
is az a jel, ami első érintésed égedett fel. Szerelmeddel átírtad holnapomat, beszéded az életnek értelmet ad.
Te vagy a legfőbb kincsem, te vagy a legfőbb.
Napverse.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony, édesanyánk, ő az Isten anyja. Kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért. A falu végen.
Blaskó Mária a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án. Tanulmányait Temesváron, Kalocsán és a budapesti a Sacré-Cœur intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesváron volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a Szív belső munkatársa volt. Ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A Szívgárda Egyesület központi titkáraként is dolgozott. Gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt. Ezáltal az írással és a Szívgárdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott. Ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgárdaház felállítására is, a II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 per A énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
A nap imája.
Második Pál pápa, evezd a mélyre. Jézus, Isten fia, akiben az istenség teljessége lakozik, te hívod a megkeresztelteket, hogy evezzenek a mélyre, bejárva az életszentség útját. Szíts fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére. Üdvözítünk, akit az Atya küldött, hogy kinyilatkoztasd az irgalmas szeretetet, adj egyházadnak olyan fiatalokat, akik készek arra, hogy a mélyre evezzenek, és a testvérek körében kinyilvánítsák megújító és üdvözítő jelenlétedet. Szent Szűz, megváltónk édesanyja, biztos vezetőnk Isten és a fele barát felé, te, aki szíved mélyén megőrizted Jézus szavait. Anyai közbenjárásoddal oltalmazd a családokat és az egyházi közösségeket, hogy segítsék a gyermekeket és a fiatalokat, amikor az Úr hívására nagy lelkű választ kell adniuk. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!